Zsidó 11. Atyán, köszönjük, hogy megnyithatjuk az igédet, Uram, és aki a te igédbe tekint, a szabadság tökéletes igéjében lát, Uram, és szeretnénk magunkat meglátni, még inkább téged, Uram, és szeretnénk, hogyha megváltoztatnál, Uram. Szeretnénk, hogyha nem úgy mennénk el innen, ahogy jöttünk. Taníts minket hitben járni, Uram, engedelmeskedni a te szavadnak, bizalommal lenni feléd, Uram, hiszen méltó vagy a bizalmunkra. Uram, köszönjük, hogy értünk, meghaltál, Uram, és nem kétséges, Uram, hogy szeretsz minket, Uram. Sőt, azt mondja az igét, hogy örökké tart a szereteted. Köszönjük, Uram, hogy féltelen szerető Isten vagy, Uram, a szemed fényei lehetünk. Taníts minket ma, Uram, hogy ebben a szeretetben megtanuljunk bízni, Uram, és ebben a világban hitben járjunk, és ne a láthatókra nézzünk. Uram, áld meg ezt a gyülekezetet, segíts nekünk megérteni ma, amit szeretnél hozzánk szólni, Uram. Jézus nevében, ámen. A zsidókhoz írt levél, az első 10 fejezet, az nagyon elméleti volt, mondhattad. Számomra nagyon izgalmas volt, nem tudom, hogy te hogy álltál hozzá, de nekem nagyon izgalmas volt. Sokan úgy ki vagyunk éhezve az alkalmazásra, hogy na jó, de ezt hogyan éljük meg. Erről szól az utolsó 3 fejezet a zsidókhoz írt levélben. Amit elkezdtünk múlt héten, a 11., 12., 13. fejezet, az egyik a hit, a második a remény, a harmadik pedig a szeretet fejezete. És nagyon praktikusan elmondja az ige, hogy hogyan éljük meg, amit az előbb, az első 10 fejezetben elmondott nekünk a szerző. A 11. fejezet úgy is szokták emlegetni, hogy a hit nagy csarnoka. Tele van férfiakkal és nőkkel, 2 női személy is van benne, akik modellt adnak, egy mintát, hogy hogyan éljük meg a hitünket a világban. Nézzük meg, a 9. versnél hagytuk abba, Ábrahámmal innen folytatjuk. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ábrahám úgy emlegetjük, mint a hit atya. És ő az egyik példa nekünk, hogy hogyan éljük meg a hitünket. Ábrahám. Azt írja itt az ige róla, hogy ő várta azt a várost, aminek alapja van, aminek tervezője és alkotója Isten. Ábrahám a mennyre vágyott? Ezt a várost itt a földön nem találta meg. Kereste azt a várost, aminek van alapja, aminek a tervezője és alkotója Isten. Ha jól emlékeztek, akkor tudjátok, hogy múlt héten is beszéltünk róla, Ábrahám egy sátorlakó volt. Ő sátorban lakott. Lehetett volna neki egy palotája is. Gazdag volt, dúsgazdag volt. Megvehette volna Vácot, a házadat, ahol laksz. Mindenestül. De ő nem vett házat, nem vett földet. Ő sátorban lakott. Egyszer mégis vett egy földet, de azt is azért, hogy a feleségét eltemethesse. Egy barlangot. De azon kívül nem volt tulajdona ezen a földön. Nem volt háza, nem volt földje. Mert ő készült egy olyan városba, amit nem itt a földön talál meg. Az ő szemei a mennyre néztek. Úgy halt meg, hogy nem birtokolt semmit. És ebben szerintem modellt állít nekünk. Lehet, hogy te már így élsz. Nekem nincs semmim, Tamás. Jó, neked? Tudta Ábrahám azt, hogy az igazi élet abban van, hogy a beteljesülést azt nem itt keresi. Néha mi azt gondoljuk, hogy igen, mert a világ az meg akar erről győzni minket, de nincs az számunkra megelégedés itt. Én amikor fiatal hívő voltam, akkor állandóan kérdeztem magamtól, hogy mi az én bajom? Miért nem elég jó nekem minden? Mindig volt bennem egy ilyen várakozás, hogy hát ez még mindig nem. Bármilyen különleges időszaka is volt az életemnek, úgy hiányt éreztem. És évekkel később jöttem rá, hogy ez hozzá kell szoknom. Ez a hiányérzet ott van az én szívemben. Mert amire vágyom, az itt nincs meg. Persze belekóstolhatok a mennyei dolgokba, Jézus valóságába, de a menny az én otthonom. Ha idegenül érzed magad te is itt a világban, akkor ne csodálkozz ezen. Azt mondja az ige Ábrahámról, hogy ő idegen volt azon a földön, ahol élt. Mint egy mint egy ember, aki éppen átutazóban van. Nem tartozunk ide. Mi vagyunk a földön kívüliek, akiket keresnek. Ha megértjük ezt, akkor egy csomó dolgot sokkal kevésbé veszünk komolyan, ami segít az életünknek. Segíti, hogy örömteli legyen az életünk. Nem kezdünk annyit aggódni, meg gyötrődni, hogy hogy lesz ez, hogy lesz az, hogy lesz az én fiamnak érettségi öltönye, hogy fog az esküvő menni, a részletek, hol fogunk lakni. Persze ezek jó dolgok, de másodlagosak. Ahhoz képest, hogy a menny felé megyünk. És amit itt látunk, ez mind el fog égni. El fog veszni. De van egy örök hajlékunk, és amikor Jézus elment, azt mondja, hogy ne aggódjatok, én elmegyek, és helyet készítek számotokra. Hát én alig várom, hogy beköltözhessem. Érdekes dolog, hogy a legtöbb válás házaspárok között akkor történik, amikor új házat építenek. Amikor van egy dédelgetett álmuk, egy otthon, amiben laknak, egy kézzelfogható, és amikor elkészül a ház, ott van az álom megvalósulva, akkor érzik, hogy ez, hát ez mégsem az, amire vágytunk, és egy sok házasságot ez tönkretesz. És hát nekünk van reményünk, ugye, Krisztus a mi házasságunk alapja, de mégis mennyire beszélhet hozzánk ez, mennyire szólhat hozzánk ez. Ne a földre helyezzük az álmainkat, hanem a menny felé, és az nem fog csalódást okozni. A következő igevers ezt mondja, hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson. Noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet adta. Sára, Ábrahám felesége, 90 éves volt, amikor teherbe esett. 90 éves. Még csak nem is a nagymamád, hanem a dél nagymamád korába volt, amikor teherbe esett. Azért, ugyan már a méhe elhalt, már meddő volt, de azt mondja az ige, hogy mivel elhitte az ígéretet, igaznak tartotta azt, aki az ígéretet adta, ezért gyermeke születhetett. Hitből. Ne felejtsétek el, itt a hithősöket nézzük meg. Hit abban, aki az ígéretet adta. Ah, Tamás, várjunk egy pillanatra, én máshogy emlékszem a történetre. 1 Mózes 18. Hogy is volt ott? Jött két angyal, két férfi, emberi külsővel jöttek el az angyalok. Ábrahám meglátta őket, és tudta, hogy valami különleges személyek, különleges vendégek, és behívta őket a sátrába. Levágott egy kost, egy állatot, és mondta, hogy megvendégellek titeket, maradjatok itt velem egy ételre. Elkezdtek beszélgetni, Sára a szomszéd szobába volt, a sátorban, egy bőrlepel elválasztotta őket, mindent hallott, fülelt. És azt mondta a két angyal melletti harmadik személy, aki az Úr volt, Jézus, azt mondta, hogy Sára teherbe fog esni. És hát Sára hallotta ezt a mondatot, és elkezdett nevetni. 90 éves volt. És amikor találkozott vele az Úr, azt mondta neki, hogy miért nevettél? Ó, én nem nevettem. De nevettél. És azt mondta, hogy legyen ezért a te fiad Izsák, ami azt jelenti, hogy nevetés. És Sára teherbe esett, és megszülte a fiát Izsákot. Az ígéret gyermekét. Tudjátok, ez nekem olyan bátorító. Azért, mert látom azt, hogy Sárának nem volt olyan hite, mint kellett volna lennie, ami nem inog meg, meg minden hézag rendben van. Nem. Volt egy pici hite, de Jézus nem azt mondta, hogy elég nekünk egy mustármagnyi is. Sára, amikor meghallotta az ígéretet, elkezdett nevetni. De mégis itt a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet adta. Isten látja azt a pici hitet is. Én is sokszor úgy érzem magam, mint Sára, hogy Isten mutat valamit, látom egy ígéretét, és legszívesebben csak nevetnék. Hát, dehogy. De én elhiszem, hogy Jézus, aki ezt az ígéretet adja, ő hűséges. Nem tudom, hogy lesz. Fogalma nincs, hogy hogy fog megvalósulni. De Uram, jó, hát viccesen hazudik, de legyen. Csinálj. És azt mondja, így folytatja a zsidókhoz írt levél, ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Én nagyon szeretek Vajtára járni, ott nincs ilyen közvilágítás, mint Vácon. Ha az ember fölnéz az égre, akkor látja a csillag sereget. Azt mondja az ige, hogy annyi gyermeke, annyi utóda született Sárának, mint az égen a csillag, mint a tengerpartján a homok. Nem fáradozom, hogy megszámoljam a homok szemeket. Egy egész nemzet származott tőlük, de nézzétek meg a következő verset. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Ábrahám és Sára, amikor meghaltak, akkor nem látták ennek az ígéretnek a beteljesülését. Megszületett Izsák, már megszületett Jákob, de nem voltak annyian, mint a tengerpartján a fővény. Nem volt még egy egész nemzet, viszont azt mondja az ige, hogy hitben elfogadták, még akkor is, hogyha az életük során nem látták azt megvalósulni. Ez nagyon fontos. Ez a levél olyan zsidó hívőknek íródott, akik várták, hogy Jézus majd minél előbb visszajön. És amikor kezdett a lelkesedésük alább hagyni, akkor kellett egy ilyen levelet írni nekik, hogy ne sodródjanak vissza oda, honnan jöttek. Hogy attól, hogy most még nem látjátok, ne engedjétek el a hitet, hogy bíztok abban, hogy Jézus visszajön. Én úgy vagyok ezzel, én hiszem, hogy Jézus vissza fog térni. Nagyon hamar. De ha nem az én életem során tér is vissza, én akkor is ebben a hitben akarom leélni az életemet. Várva őt. És ezt mondja itt az ige Ábrahámról és Sáráról, ők úgy éltek, bocsánat, úgy haltak meg, hogy nem látták az ígéret beteljesülését. Uram, mi elhisszük, hogy ezt megcselekszed. Látjuk a kezdetét, látjuk Izsákot. Nem tudjuk, hogy hogy fejezed be, de tudjuk, hogy megteszed. A hit az nem látható dolgokban jár, hanem a láthatatlan dolgokban. Az emberi szem számára nem látható dolgokban. Sőt, azt mondja az ige utána, hogy vallást tettek arról, hogy idegenek, jövevények a földön. Uram, mi nem tartozunk ide. De ha a mi életünk során nem teljesedik be, amit te mondtál, akkor is elhisszük, hogy az úgy lesz. Ábrahám életét két dolog írta le a legjobban. Ha azt kellett volna mondani, hogy Ábrahámot mi jellemzi, két dolgot mondanánk. A sátor és az oltár. Ez a két dolog. Ábrahám bárhova ment, mindig felverte a sátrát, és abban lakott. Nem épített alapot, nem ásott le, és csinált egy palotát. Ő sátorban lakott, mert tudta, hogy sehol nincs otthon, itt a földön. És akkor járt mindenhol egy oltárt épített. Az oltár kifejezte az ő kapcsolatát a mennyel, hogy ő dicsőítette Istent. A sátor kifejezte az ő kapcsolatát a földdel, hogy én nem tartozom ide. Isten erre hív minket, hogy legyünk ilyen jövevények, akik nem keresik az otthonukat itt a földön. Természetesen jó, ha van egy házad, jó, van egy lakásod. De az otthonod, az nem itt van. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Hogyha ez a haza ott lett volna, honnan jött Ábrahám, akkor Ábrahám visszament volna. A dolgokhoz, a cuccokhoz. De nem ment vissza. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten őket istenüknek nevezni. Bocsánat, nem szégyelli, hogy őt istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Amire Ábrahám vágyott, amit Ábrahám várt, az a menny. Ahogy ma is énekeltük. Ma csak álmodom arról, hogy eljön az a nap. Isten megváltott minket. De nem azért, hogy itt a földön, csak itt a földön máshogy éljünk. Éljük le még azt a 40-50-60 pár évet. Nem ez az egész megváltásunk. A megváltásunk az örök életre szól. Hogy a mennyben elkezdődik a valódi életünk. És minél inkább vágysz arra az életre, annál jobban fogod élvezni ezt. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tett tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta. Hoppá, hoppá. Álljon meg a menet, Tamás. Én ismerem a Bibliát, Ábrahámnak két fia volt. Mi az, hogy egy szülött fiát? Az 1 Mózes 22-ben azt mondja Isten Ábrahámnak, fogd Izsákot, a te egyetlen fiadat, és áldozz fel nekem azon a hegyen, amit mutatok neked. Mi van Izmaellel? Ő előbb született, mint Izsák. Emlékeztek? A Hágár történet. Olvasd el! Neki már volt egy fia, de mégis Isten, amikor szólt Ábrahámhoz, azt mondta, hogy fogd a te egyetlen fiadat, és áldozz föl őt nekem. Isten úgy tekintett Ábrahámra, hogy Izsákot látta, és csak Izsákot. Ez jó hír nekünk. Gondold végig, ez egy nagyon jó hír nekünk. Izsák volt az ígéret gyermeke. Izmael volt a testnek a gyümölcse, amit Ábrahám próbált összehozni, és Isten rá se tekintett. Az ígéret szempontjából. Ez nagyon jó hír, mert Isten nem látja az én testem gyümölcsét. Egy dolgot lát, az ígéret gyümölcsét. Nem veti a szememre, és nem hozza fel az én bukásaimat. Azt mondja Isten, hogy az én akaratomat a szívedbe írom, és a bűneidről, vétkeidről többé nem emlékezem meg. Hány Ismaelünk szaladgál körülöttünk. Mennyi testgyümölcse van az életünkben, és Isten mégsem emlékezik rájuk. Ez egy nagyon jó hír. Fogd a te egyetlen fiadat, fogd a te egyszülöttedet. Milyen érdekes, hogy ezt mondja az Új Szövetség is, egy másik igeversben. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor elindult Ábrahám Izsákkal, 3 napi járóföldre, Mória hegyére, amit Isten mutatott neki. Ez ugyanaz a hegy, ahol Isten odaadta értünk az ő egyszülött fiát, a Golgota hegyét. Ugyanaz a hely, ugyanaz a pont, ahol Ábrahám volt Izsákkal, mint ahol Isten végül odaadta az ő egyszülöttjét értünk. És így folytatódik a 18. versben. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, hogy aki így a... Bocsánat. Vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Ábrahám, amikor vitte Izsákot, gondoljátok el, hogy mi ment végbe a fejébe. Izsák volt az ígéret gyermeke, akitől majd az ő utódai születnek. És Isten azt mondta, hogy áldozz föl őt nekem. Mi ment végig Ábrahám fejébe, hogy ment föl a Mória hegyére? Na jó, én odadom áldozatul az én fiamat, de utána mi lesz? Nincs más megoldás, föl kell őt támasztani. Én odadom, Uram, de te föl fogod őt támasztani. Rendben? Azt mondja itt az ige, hogy elhitte azt, hogy Isten képes Izsákot még visszahozni a halálból is. Hiszen Isten megígérte. Az ő utódai annyian lesznek, mint az égen a csillag. Ma nekünk lehet, hogy könnyebb lenne egy ilyet elhinni, ugye? Mi olvassuk az evangéliumot, látjuk, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, sőt, Jézus maga visszajött a halálból, de akkoriban még senki nem támadt fel. Ábrahám nem olvasta az evangéliumot. Nem voltak ilyen történetek. Ez lett volna az első. De mégis Ábrahám elhitte, hogy Isten ezt is meg tudja cselekedni. Ugyanazon a helyen, valószínűleg Izsák ugyanúgy 33 éves volt akkor, mint majd Jézus, amikor odaadta önmagát, értünk. Ez azt jelenti, Uram, hogyha én most őt odadom neked, akkor te majd feltámasztod őt. Honnan tudom ezt, Tamás? Honnan tudhatom ezt, hogy ez valóban így volt? Amikor Ábrahám fölment a hegyre, vele voltak szolgák, és ott hagyta a szolgáit, és azt mondta nekik, figyelj, ti maradjatok itt, és én a fiúval felmegyünk, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. És Ábrahám éppen készült, hogy áldozatul odaadja a fiát. Mi visszajövünk hozzátok. Ábrahám ott volt a hegyen, és már emelte a kést, amikor az Úr szólt neki, Ábrahám, ne tedd, most már látom, hogy te követsz engem, bízol bennem, engedelmeskedsz nekem. Sőt, ezt Isten már előre tudta, ezt nem nem Istennek kellett látni, ezt Ábrahámnak kellett látni. Most már tudod te is, hogy hiszel abban, hogy én megcselekszem a lehetetlent is. Ábrahám példa nekünk, hogy hogyan járjunk hitben. Mi nem pusztán azt hisszük el, hogy Isten meg tudja tenni a lehetetlent, hanem meg tudja tartani az ígéretét, még akkor is, hogyha lehetetlennek tűnik. Nagyon vigyázz, hogy ne azt hidd el, amit el szeretnél hinni, és utána azt mondod, hogy Isten bármit meg tud tenni. Mi azt hisszük el, amiben Isten vezet, amiben Isten ígéretet tesz, és azt véghez tudja vinni. 20. igevers. Hitáltal ajánlotta fel Izsák, és az eljövendő dolgokra nézve, hit által áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Ez egy nagyon különleges rész. Ahogy haladunk előre, most látjuk Izsákot, amit megáldja a fiát, mind a kettőt, Jákobot és Ézsaut, majd látjuk Jákobot, amikor imádkozik József fiaiért, Efraimért és Manasséért. Olvasd el ezeket az imádságokat. Benne megtalálod őket az 1 Mózesben. Ezeket hívjuk patriarchális imádságnak, vagy ilyen ősatya imádságnak, ahogy ők megáldották a gyermekeiket, átadtak bizonyos áldásokat. Azt gondolom, hogy egy apukának ez az egyik legfontosabb feladata, hogy megáldja így a gyermekeit. Én szeretném, ha egy picit megnéznénk ezt, mert ez olyan fontos. 3 dolog van, ami mindegyik ilyen imádságban közös. Ahogy az apák, ahogy a nagypapák, ahogy itt látjuk Jákobot, imádkoztak a gyermekeikért. Nézzük meg ezt a 3-at. Mi az első? Minden egyes alkalommal volt testi érintés. Rátették a kezüket, amikor imádkoztak. Még ebből is volt bonyodalom néha, hogy most melyik kéz melyikre ment. Emlékeztek ezekre? Rátették a kezüket. Volt egy érintés ebben. Ez annyira fontos. Én nagyon szeretem a gyermekeimet, a Márkot és a Danit, és a Barnabást is fogom. Szeretem őket megdögönyözni, birkózni velük, magamhoz ölelni. Szerencsére ők is ilyenek, így olyan bújósak, és nagyon fontosak ezek a testi érintések. Végeztek egy kutatást az Egyesült Államokban. 400 olyan nőt kerestek meg, 400-at, akiknek 4 vagy több gyermekük volt, de mind a 4 különböző apától házasságon kívül született. 400-an mindennek 4 gyereke volt, vagy több, különböző apáktól házasságon kívül. Megnézte ez az ember ezeknek a nőknek az életét. Hogy mi az, ami közös benne. És talált egyetlen egy közös vonást. Nem azt találta, hogy azonos anyagi helyzetük van, azonos képzettségük lenne. Vagy hogy mind vallásos lenne, vagy mind nem vallásos. Nem ez volt az. Egy dolog volt közös. Hogy az édesapjuktól nem kapták meg ezt a tiszta, jelentőségteljes érintést. Vagy ha megkapták, akkor nem volt tiszta. Akkor visszaéltek vele. Ez volt közös. Ennek óriási jelentősége van. Apák, nagypapák, ha van itt köztünk nagypapa, van. Hogy legyen ilyen tiszta, jelentőségteljes, bensőséges érintés a gyermekünk felé, az unokánk felé. Ha nincs, azok a lányok, akik nem kapják ezt meg, utána egész életükben más férfiaktól fogják majd keresni azt, olyan férfiaktól, akiknek nem fontos az életük, és mennek kapcsolatról kapcsolatra. Mert nincs meg ez a bizonyosság az életükben, az apukájuktól. Én a gyermekeimmel szoktam birkózni, néha focizunk, vagy dobnak nekem egy labdát, vagy pacsit adnak a kezembe, és én eljátszom, de olyan kedvesen eljátszom, hogy hú, akkorát ütöttél, hogy majd eltörted a kezemet. Olyan erős vagy Márko, olyan erős vagy Dani. És kivirul az arcuk. Apának fájdalmat tudtam okozni. Legyőztem apát. Ez nekik olyan fontos. És ha majd nagyobbak lesznek, megkapják tőle. Tudják, hogy nem mindenben volt úgy, ahogy gondolták. De ha így nőnek föl, hogy tudják, hogy ők szeretettek, hogy ők erősek, akkor majd nem a világba próbálják ezt bizonyítani. Futballpályákon, meg bandákban. Vagy azok a lányok, akik megkapták azt a bókot, azt az elismerést az apukájuktól, hogy te gyönyörű vagy. Te vagy az én szemem fényed. Gyönyörű vagy. Akkor ők nem próbálják majd idegen férfiaktól ezt a mondatot kierőszakolni. És megmutatni magukból túl sok mindent, hogy ezt a mondatot hallhassák. Apák, de szól ez az asszonyoknak is, anyukák. Ez egy nagyon fontos területe annak, hogy neveljük a gyermekeinket. A második dolog ebből az áldásból, az első ugye az volt, hogy rátették a kezüket, a másik az volt, hogy jelentőségteljes szavakat mondtak. Nem csak úgy, Uram, áld meg ezt a gyermeket, amen, hanem nagyon jelentőségteljes mondatokat mondtak, hanem elmondták, hogy ők kit látnak bennük. Hogy kit látnak benne, amit Isten készít belőlük. Amikor rátették a kezüket, egyszer azt mondja az egyik ősatya, hogy te olyan vagy, mint egy szőlőfürt, egy szőlőtő, aminek messze nyúlnak az ágai, és az ágak túlnőnek a falakon, és a gyümölcsök messze eljutnak. Mit mond ez? Hogy a te életed gyümölcstermő, másokat is megáld. Nagyszerű, amit látok benned. Máskor azt mondja, Jákob mondja Júdának, hogy te olyan vagy, mint az oroszlán. Tele vagy erővel, kész az ugrásra. Uralkodni fogsz, Júda. Elmondták, hogy kit látnak bennük, és ez annyira fontos. A harmadik dolog, amiben közösek ezek az imádságok, az egyik volt a testérintés, a másik az elismerő szavak, vagy a jelentőségteljes szavak, a harmadik pedig a jövőbeli iránymutatás. Minden egyes imának volt egy ilyen profetikus része, amikor aki imádkozott hitből, Isten vezetése alapján, imádkozott valamit a gyermekéért. Hogy én úgy látom, hogy erre vezet téged Isten. Úgy látom, hogy ezt műveli az életedben, és ez formálja ki belőled. A gyermekeknek szükségük van erre. Nem tudom, mennyire vagy ismerős a zsidó kultúrával, de amikor a zsidó szülők nevelik a gyereküket, akkor már egész fiatalon már úgy egy szakmát látnak bennük. Itt van az én fiam József, ő az ügyvéd, 8 éves. Eszter az orvos. És így irányt adnak nekik, vezetik, hogy mit látnak bennük, és haladj ebbe az irányba, mintha ilyen ajándékokat kaptál volna Istentől. Erre olyan nagy szükség van, ez jó dolog. Ez nem azt jelenti, hogy a szülő ráerőlteti az akaratát a gyerekére. Döntsön a gyermek is majd. De tudjátok, hány fiatal él ma úgy, hogy így fogalma nincs, hogy mit kezdjen az életével? Végeznek az iskolával, végeznek az egyetemmel, és így kallódnak. Nem tudják, hogy mihez kezdjenek magukkal. Inkább beiratkoznak még egy egyetemre, vagy még egy főiskolára, hát ha azután majd tudni fogjuk. Nem kapták meg ezt az iránymutatást a szüleiktől, az édesapjuktól. Ki vagyok én, nem tudom. És 20-30-40 éves fiatalok élnek így. Apák, anyák, magamnak is mondom, ez oly fontos, hogy ezt elkérjük Istentől. Hogy Isten vezessen minket, hogy hogyan vezessük a gyermekeinket, hogy mit látunk bennük. Ez nem helyettesíthető. Fiam, látom, te szeretsz bütykölni. Lehet, hogy majd mások autóit fogod javítani. Látom, hogy szeretsz a pénzzel bánni, bankár leszel. Hajrá! Kalandvágyó vagy? Lehet, hogy misszionárius lesz belőled. Engedjük őket szaladni, de adjunk nekik irányt. Mind változtat ezt, Tamás, hogyha megteszem? Tudod mit? Ne tedd. Ha nem hitből teszed, akkor ne tedd. Nem muszáj. De én ezt látom példánként az igéből. Hitből Izsák megáldotta a gyermekeit. Hitből József imádkozott az unokáért. Én ezért szeretném tenni. Menjünk tovább. 22. vers. Hit által gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Amikor József meghalt, mielőtt meghalt József, magához hívta a családját, és azt mondta, hogy ne hagyjátok az én csontjaimat itt Egyiptomban. Ha meghalok, pakoljatok össze, és ha elmentek innen, vigyetek el. Hitből mondta, mert tudta, hogy ők nem lesznek sokáig Egyiptomban, hanem Isten tovább fogja őket vinni az ígéret földjére. 23. vers. Hitáltal rendelkezett, rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Mózes. Sorba megyünk a nagy hithősökön. Mózes a legnagyobb. Legalábbis a zsidók szemében. Ő volt a non plus ultra. Mózes. Amikor Mózes megszületett, rosszul álltak a csillagok, mondhatnánk. Minden zsidó gyermeket megöltek Egyiptomban. Mert ez volt a fáraó parancsa. De a szülei látták Mózesen, hogy gyönyörű a gyermek, különleges. És ezért elrejtették. Beletették egy kosárba. Egyébként nem Mózes kapta a nevét a kosárról, hanem fordítva. Mindegy. Beletették egy kosárba, és a Nílus vizére bocsájtották. Hitből. Mert látták, hogy a gyermekük gyönyörű, különleges. Tamás, melyik szülő nem látja a saját gyerekét különlegesnek? Ez itt más. Hitből látták, hogy a gyermekük különleges. Néha találkozom szülőkkel, akik, ahogy a gyermekükről beszélnek, hát nem így beszélnek a gyermekükről, ahogy Mózes szülei beszéltek volna, hanem azt mondják, hogy az én gyermekem egy kudarc, az én gyermekem nem fogja semmire vinni, itt van 18 évesen, és nem ért semmihez, nincs kedve semmihez, nem lesz belőle semmi. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek hittel kell néznünk a gyermekünkre. Nem csak arra, amit már most látunk bennük, hanem ugye azt mondja a Biblia hitről, hogy a remélt dolgok felől való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nekem reménységem van, hogy a gyermekemből ez lesz. Hitből gondolom, hogy Isten erre hívja őt. És beszéljünk velük így. A gyermek tudja, hogy a szülei hogy gondolkodnak róla. Lehet, hogy nem tudatosan, de nagyon befolyásolja, hogyha a szülő azt mondja, hogy hát ez egy gyermek, ebből nem lesz semmi. Azt gondolom, hogy akadályozza Isten munkáját. És így folytatódik. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hit által rendelte el a páskát és a vérrel való mekintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Ez egy külön történet. Én nem is fogok belemenni most, ezt most nem nézzük meg Mózesről, ezt, ha Isten úgy akarja, jövő héten csak Mózesről lesz külön egy téma, mert az ő élete megmutatja ugyanazokat az állomásokat, amin Isten átvezet minket. És én szeretném, ha ezt részletesebben megnéznénk majd. Jó, tovább fogunk menni majd, de a 30. igeverset nézzük most. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal omlottak le Jerikó falai, mikor körüljárták azt. Jerikó, emlékszel erre a történetre? Amikor a zsidók bevonultak az ígéret földjére, ez volt az első állomás. Ezt mondta Isten, hogy győzzétek le Jerikót. Amikor Józsué odament, le volt taglózva. Látott egy várost hatalmas kőfalakkal, 2 fallal körülvéve. És azt gondolta, hogy ezt mi, uram, ezt nem tudjuk legyőzni. Hogy? És jött az úr, és elmondta nekik a taktikát. Tudod, Józsué, azt kéne csinálni, hogy elindult a körbe a város körül. És megcsinálta Józsué végül, amit Isten kért. 6 napon át minden nap egyszer körbe mentek. És gondoljátok el, a jerikóiak mit gondoltak? Ezek, mit csinál? Ez a hadsereg. Ez a taktikájuk. És a 7. nap kijöttek, és 6-szor mentek körbe, teljes csöndben, majd a 7. alkalommal kiáltoztak, és Jerikó falai leomlottak, ahogy Isten mondta. Figyeld meg, nagyon fontos, Jerikó falai hit által omlottak le. Nem az volt, hogy minden nap elcsentek egy téglát a falból, amikor körbe mentek. Hit által leomlottak Jerikó falai. Elhitték, hogy Isten meg tudja cselekedni a lehetetlent. Lehet, hogy te ma ugyanúgy átéled azt, amit ők, hogy falnak mentél. Vagy azt éled át, hogy a családodban, valamelyik kapcsolatban egy fal van. házaspárok között, szülőgyermek között. Felment egy fal. És Uram, én már megpróbáltam mindent, próbáltam téglánként lebontani, levettem 3-at, 10 visszament. Nem lehet. Uram, itt ez a fal, és nem bírom legyőzni. Hit által omlottak le Jerikó falai. Nem azért, mert téglánként lebontották. Hit által leomlottak ezek a falak. Lehet, hogy ilyen falak vannak bizonyos kapcsolatokban most, ahol Istenbe kell bíznunk. Miután már mindent megpróbáltál, lehet, hogy úgy állsz, hogy Uram, nekem ez lehetetlen. Ez a jó hely. Ez a jó pozíció. Mert itt tudod azt mondani Istennek, hogy de te cselekedd meg, Uram. Rombold le ezt a falat. És lehet, hogy 1 év lesz, lehet, hogy 5 év, lehet, hogy 10 év, lehet, hogy 50 év. De hitáltal ezek a falak le tudnak omlani, mert amikor Isten elindul, akkor nem állítja meg őt semmi. És olyan érdekes, hogy ezekben a kapcsolatokban olyan megoldás szokott születni Isten részéről, amit mi nem is gondolnánk. Nekem a testvéremmel rosszabb kapcsolatom volt, mint az osztálytársaimmal, akiket nem szerettem, amikor kicsi voltam. Nem szóltunk egymáshoz, semmi közös dolgunk nem volt. Nem volt jó kapcsolatunk. Ha nem lettünk volna testvérek, még szóba se álltunk volna egymással, még köszönés szintjén sem. Így éltünk egymás mellett. Egy fal. És nem tudom, hogy. De Isten elkezdte ezt az egészet megváltoztatni. Ő volt az egyik személy, aki fölhívott, hogy szeretne támogatni abban, hogy eljussak Amerikába. Egy keresztény konferenciára. Ő az, aki segít nekem, hogyha szükségbe vagyok. Ő ajánlja fel. Isten megváltoztatta ezt. És nem tudom, hogy. Néha az az érdekes, hogy egy családi tragédia az, ami egy ilyen falat teljesen le tud rombolni. Kihúzza alól a talajt, és utána minden más. Amikor Isten elindul, akkor ezek a falak le tudnak dőlni. A kulcs a bizalom. Nem az, hogy elmenj pszichológushoz, hogy kiabálj, veszekedj, meggyőzd. Nem. A kulcs a bizalom. Hit által jönnek le ezek a falak. Én ahogy telnek az évek, keresztényként, ahogy telnek az évek, látom, hogy ahogy bízom Istenben, ő minden helyzetben hűséges. Egyre több a történetem róla, hogy az évek telnek. Egyre több erről a bizonságom, hogy Isten hűséges. Ha ezekkel küzdesz, akkor Isten csak egy egyszerű bizalom kapcsolatra vágyik veled, hogy bízd bennem, és bízd ezt a kapcsolatot rám, és menj tovább a fal körül. Imában. Dicsőíts engem. 31. vers. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Ráháb, csodálatos történet, a hite mentette meg. 32. vers. És mit mondjak még? Tamás, inkább semmit, mert már eddig is sokat beszéltél. Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék. Igen. Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Úgy beszélnék mindegyikről. Ugye? Csak kifogynánk az időből. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségekből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Micsoda lista! Emberek, akikről mind beszélhetnénk most, hit által diadalmasak voltak. Oroszlánok száját tönték be, tűzerejét vették el, halottak támadtak fel, csatákban lettek hősökké. Győztek. Hithősök voltak. És így folytatódik, nézd meg, ez nagyon fontos. 35. vers második része. Mások, ezek is mi vagyunk, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki. Sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akiknek nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és a hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Egy lista arról, akik hitáltal győztek, diadalmaskodtak. És van egy másik lista, akik hitáltal átéltek nyomorúságot, éhezést, kínzást, börtönt, azt, hogy ketté fűrészelték őket. Ézsaiás élte ezt át. A gonosz Manassé király ketté fűrészeltette őt. És azt mondja az ige, hogy ők is hitben győztek. Ők is a hit diadalát élték meg. Emberek, akiknek az élete maradandó hatással volt a világra. Azt mondja róluk az ige, hogy nem volt méltó rájuk a világ. Bizonyos tanítók azt mondják, hogy a te betegségeid is mind meg fognak gyógyulni. Ha bízol Istenbe, akkor tele lesz a bankszámlád. Akkor mindig győzni fogsz. És ha nem ezt látod, akkor a hiteddel van baj. Ezt próbálják tanítani. Tudod, mit kell az ilyen embereknek mondani? Hogy olvassák végig a Zsidók 11-et. Ne álljanak meg a 35. vers első részénél. Olvassák tovább. Mert vannak, akik a hit által meggyógyultak, és van, akik a hit által átmentek egy betegségen, egy nyomorúságon. Nem olyan rég történt egy pásztorral, a Nickel és a Rosemaryvel, hogy a gyermekük betegen született, olyan betegen, hogy nem volt biztos, hogy élni fog. És Isten meggyógyította a kis Feliciát. Ma az orvosok tácos szájjal állnak, hogy meggyógyult ez a gyermek, és nem tudjuk hogyan. Isten meggyógyította őt. A hitnek a diadala. De nem olyan rég történt egy másik eset a kaposvári gyüliben, ahol egy fiatal pár elvesztette a 18 hónapos lányukat. Meghalt. De a család hitből elfogadta, hogy a gyermekük fönt van a mennyben. És nem adták fel az Istennel való járást. Erősek maradtak az Úrban. Mind a kettő a hitnek a diadala. Nem csak a gyógyulás, hogy néhányan próbálják mondani. Mind a kettő. Isten néha arra ad erőt, hogy megszabaduljunk valamiből. Néha arra ad erőt, hogy átmenjünk valamin. Mind a kettő a hit diadala. És tudjátok, ez nagyon fontos, mert meg kell, hogy változtassa az imádságunkat. Nem az, hogy Uram, beteg vagyok, gyógyíts meg. Uram, szegény vagyok, adjál. Hanem Uram, itt van ez a helyzet, dicsőítsd meg magadat ebben a helyzetben. Tedd azt, amit te szeretnél. Legyen meg a te akaratod. Én gyógyulásért imádkozom. Szeretnék meggyógyulni, természetesen. Uram, de legyen meg a te akaratod. Uram, gyógyítsd meg azt az embert, gondoskodj róla, de csináld úgy, ahogy te szeretnéd, és legyen úgy minden, ahogy te eltervezted. Dicsőítsd meg magadat. Isten meg tudja dicsőíteni magát a szabaduláson, és abban, hogy megtart valakit a küzdelemben. Mind a kettő Isten dicsősége. A hit diadala. És mindezekben, noha a hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami külön dolog, különbről gondoskodott, és azt akarja, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Mindkét csoport, ugye, amiről az előbb beszéltem, mind a kettő jelest kapott, jó bizonyságot, ötös osztályzatot. Megkapták a jó bizonyságot a hitük alapján. De nem látták az ígéret beteljesülését. Mi ez az ígéret, amiről az egész zsidó levél szól, az új szövetség? Ők nem látták, Dávid nem látta, Ábrahám nem látta. De nekünk valami külön dologban van részünk, mint nekik. Azt mondja itt az ige. Számunkra Isten valami különbről gondoskodott. Az új szövetségről. A hit által való üdvösségről. A hit által való üdvözülésről, hogy Jézus bennünk van. Ezek az emberek, akikről itt beszéltünk, fantasztikus dolgokat láttak. Megnyílt a Vöröstenger, oroszlánok száját tömték be, tüzet oltottak ki, tüzet hívtak le az égből. Ezek a másodlagos dolgok. Lehet, hogy azt mondod, ó, bár látnék ilyet. Ezek a másodlagos dolgok. Nekünk valami különről gondoskodott Isten. Az új szövetség. Hogy Jézus bennünk él. Hogy az Úr lelke bennünk van. És szól hozzánk, vezet minket. Minden nap veled van. A lelke minden percben vezetni akar. Azt mondja az ige, hogy én az akaratomat a szívedbe írom. És a bűneidről többé nem emlékezem meg. Ez az a külön dolog, amiben nekünk részünk van. Itt vannak ezek az emberek, a hit nagy hősei, akik előttünk járnak, modellt adtak nekünk. Így járjatok ti is, mondja az ige nekünk. Sőt, nekünk még valami különbről gondoskodott Isten. Ma mondhatod Jézusnak, hogy köszönöm, Uram, hogy vezetsz. Köszönöm, hogy vezeted az életemet. Én benned bízom. Akár megszabadítasz egy helyzetből, akár átviszel rajta, Uram, én benned bízom. Én rád nézek. Biztos, hogy ma is van olyan helyzet, olyan szituáció az életetekben, ahol Isten vagy megoldhatná úgy, hogy kimenekít belőle, vagy átvisz ezen. De mind a kettőhöz hit kell. És kérd Istent, hogy erősítse a hitedet. Hogy bízz benne. Hogy vagy akár megszabadít, vagy téged, vagy azt a másikat meggyógyít, vagy pedig átvisz ezen. És megdicsőít. Megdicsőíti a saját nevét. Ezek az emberek láthatták a külső dolgokat, akikről beszéltünk ma. Mi láthatjuk a belső dolgokat. Ahogy Isten kimunkálja az ő akaratát bennünk. Ahogy Isten formálja a családunkat. Ahogy Isten használ minket. Mennyi atyán, köszönjük ezt a fejezetet a Bibliában. És köszönjük, hogy annyi kérdés letisztáz, Uram. Annyi tévtanításnak kihúzza a méregfogát. Uram, mi szeretnénk benned bízni, Uram. És nem aggódni, Uram, nem az emberi megoldásokat keresni. Hanem felajánlani a helyzetet neked, Uram, hogy dicsőítsd meg magad, Uram. Dicsőítsd meg magad a mi életünkben, Uram. Tedd azt, amit elterveztél. Akár hadd lássuk a szabadulást, a gyógyulást, a gondoskodást erőteljesen, Uram. De Uram, elfogadjuk, ha te máshogy viszed véghez az akaratodat. Köszönjük, Uram, hogy hitben járásra hívsz, hogy ezt nem ússzuk meg. Segíts ebben növekedni, Uram, hogy ne a láthatókra nézzünk, ne a földön keressük az otthonunkat, hanem a mennyben, mint Ábrahám. Imádkozunk, hogy el tudjuk hinni azt, hogy az ígéreted megtartod, mert hű az, aki az ígéretet adta. Imádkozunk azért, Uram, hogy meg tudjuk áldani a gyermekeinket, Uram. Hitből, Uram. Adj nekünk hit szemeket, hogy lássuk, hogy mit végzel bennük, hogy kik ők előtted. Hadd legyünk velük bensőségesek, hogy megérintsük őket, hogy az áldást adjunk nekik, Uram. Imádkozom azért is, Uram, hogyha vannak falak közöttünk, kapcsolatokban, ha már hosszú ideje vannak, akkor még jobban látszik, hogy Uram, mi ezen nem tudunk változtatni. Ezt magunktól nem tudjuk lerombolni, nem tudjuk megoldani, Isten. De kérjük, Uram, aki Jerikó falait lerombolta, kérünk téged, Uram, hogy rombold le ezt a falat ezekben a kapcsolatokban, Uram. Mi benned szeretnénk bízni, Uram. Veled járni, téged dicsőíteni. Várni rád, Uram. Hiszük, Uram, hogy nem egy pszichológus oldja meg azt, nem téglánként fog az lejönni, Uram, hanem amikor te lépsz, te indulsz, Uram, a falak leomlanak. Gyógyítsd meg, Uram, ezeket a kapcsolatokat. És Uram, imádkozunk azokért, akik ma betegek, hogy Uram, hitből kérjük, hogy gyógyítsd meg őket, Uram. A családtagokért is imádkozunk, hogy
Nyújtsd ki a kezed gyógyításra, Uram, hiszen Te vagy a gyógyítás Istene. Imádkozom, hogy adj békességet a családoknak, Uram, a gyermekeknek, Uram, és imádkozom, Uram, hogy hittel tudjuk szólni az evangéliumot, Uram, tudva, hogy az az, ami megment embereket, kiment a sötétségből a világosságba. Szeretnénk, hogyha a hit így átjárna az életünk minden területét. Uram, köszönöm, hogy néha engedsz leckéket, amik egyedül hagynak minket a hittel, vagy ezzel a kérdéssel, hogy bízunk-e benned. Nem marad más, mint ahogy a tanítványoknak ott a hajóban volt, hogy ráztad a hajót a széllel, a hullámokkal, és már csak hozzád fordulhattak, Uram. Imádkozunk ezekért a helyzetekért, Uram, hogy ott megálljon a mi hitünk, mint ahogy Ábrahámnak a hegyen is, hogy a fiát adta volna, érted. Uram, mi szeretnénk benned bízni ezeken a pontokon az életünkben is. Megragadni a Te ígéreteidet, bízni benned, tudva, hogy Uram, Te hűséges vagy. Áld meg ezt a gyülekezetet, kérlek. Ez a Te gyülekezeted, Uram. Te végzed a munkádat, és dicsérünk érte Téged, Uram. Áldunk érte Téged. Folytasd a munkádat, Uram. A Te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen.